Mi szerelmetesek a te hajlékaid seregeknek, Ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úr tornácai után. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 165. számú dicséretünket énekeljük. Salamon templomépítéséről lesz szó az igehirdetés üzenetében. A 165. számú dicséretünkben is énekelünk a templomról majd. Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni. folytassuk csendes imádsággal. Dicsőítünk és magasztalunk mennyei atyánk, hogy te megígérted a proféciában, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, és szárnyak elnek, mint a saskesejük. Áldunk, Urunk, hogy ennek a proféciának a valósága akkor is igaz a leginkább, amikor itt lehetünk a te néped közösségében, a gyülekezetben, és köszönjük, Urunk, hogy benned bízva, még a legnehezebb órákban, napokban is tudhatjuk, felemelsz, megerősítesz, bátorítasz, amikor pedig minden jó megy, és sikeresek vagyunk, tapasztaljuk áldásaid gazdagságát, akkor segítesz, hogy neked adjunk hálát érte. Köszönjük, Urunk, hogy a gyülekezet közösségében most is azt a kiváltságot adod nekünk, hogy imádhatunk téged. Áldunk, hogy az énekkel is ezt tehettük, és valóban olyan megdöbbentő számunkra, hogy nem csak az angyalok és elhunyt szeretteink a mennyben dicsőíthetnek téged és imádhatnak, hanem mi is itt a földön. Kérünk arra, hadd lehessen most is az imádatunk része a te szabad megszólalása. Szólj hozzánk, atyánk, lelked által igéden keresztül. Ma is szeretnénk az Úr Jézust látni. Kérünk téged arra, Jézusért hallgass meg imádságunkat. Amen. A Krónikák második könyve harmadik részének első versét, majd a 8-tól a 14. versig olvasom, azután pedig az 5. rész első 7 versét, és a 12. verstől következően. Így szól az Úr ígéje tehát, a Krónikák második könyve harmadik részének első versétől kezdődően az 5. rész 14. versig válogatott versekből. Azután Salamon elkezdte építeni az Úr házát Jeruzsálemben, a Móriá hegyen, ahol az Úr megjelent apjának, Dávidnak, azon a helyen, amelyet Dávid előkészített a jebúszi Ornán szérűjén. Megcsináltatta a szentek szentjét is, melynek hosszúsága a főépület szélességével arányban 20 könyök, szélessége is 20 könyök volt, beborítatta 600 talentum finom arannyal. A szögek súlya 50 aranysékel volt. A felső helységeket is beborítatta arannyal. 2 kérub szobrot is készítetett a szentek szentjébe, és beborították azokat arannyal. A kérubok szárnyainak a hosszúsága 20 könyök volt. Az első kérub szárnya 5 könyök volt, és a ház falát érintette. A másik szárnya is 5 könyök hosszú volt, és a másik kérub szárnyát érintette. A második kérub szárnya is, amely 5 könyök volt, a ház falát érintette, a másik szárnya pedig, amely szintén 5 könyök volt, a másik kérub szárnyát érintette. Úgyhogy a kérubok kiterjesztett szárnyai 20 könyököt tettek ki. Lábukon álltak, s arcuk befelé nézett. Ezen kívül függönyt is készítetett kék és piros bíborból, karmazsinból és lemből, melyre kérubokat csináltatott. Az 5. rész első versétől. Amikor befejezték az egész munkát, amelyet Salamon király végeztetett az Úr háza számára, bevitte Salamon azt az ezüstöt, aranyat és az összes edényt, amelyet apja Dávid Istennek szentelt, és elhelyezte azokat Isten házának kincsei közé. Akkor Salamon összegyűjtötte Izrael véneit, a törzsek fejeit és Izrael fiainak családfőit Jeruzsálembe, hogy fölvigyék az Úr szövetségládáját Dávid városából, azaz Sionból. Össze is gyűltek mindezek az izraeli férfiak a királynál a 7. hónapban az ünnepen. Amikor pedig Izrael vénei mind megérkeztek, a léviták fölemelték a ládát, fölvitték a ládát, meg a gyülekezet sátorát, és minden szent fölszerelést és edényt, amely a sátorban volt, fölvitték azokat a papok és a léviták. Salamon király pedig, és Izrael egész gyülekezete, amely hozzágyűlt, ott volt a láda előtt, és olyan sok juhot és marhát áldoztak, hogy meg sem lehetett számolni, és össze sem lehetett írni sokaságuk miatt. A papok pedig bevitték az Úr szövetség ládáját a helyére, az Isten házának belső részébe, a szentek szentjébe, a kérubok szárnyai alá. 12. verstől. És az énekes léviták mind ahányan voltak, Ászáf, Hémán, Jédutun fiaikkal és testvéreikkel, fehér ruhába öltözve, cintányérokkal, lantokkal és citerákkal, kelet felül az oltárnál álltak, s velük együtt 120 kürtölő pap. Mert a kürtösöknek és az énekeseknek egyaránt az volt a feladatuk, hogy együtt zengjék az Úr dicséretét és magasztalását. És mikor nagy fennszóval énekeltek kürtökkel, cintányérokkal és mindenféle hangszerrel, és dicsérték az Urat, mert ő igen jó és örökkévaló az irgalmassága, akkor a házat, az Úrnak házát felhő töltötte be. Úgy, hogy a papok nem tudtak odaállni miatta a szolgálatra, mert az Úr dicsősége betöltötte az Isten házát. Remélem a testvérek közül már mindenki tudja, hogy a konfirmáció után a legfiatalabb ifjúsági csoport nem véletlenül választotta a Salamon nevet, mert Salamon személyével arra a hívő emberre, királyra akartak utalni fiataljaink, akit az Úr a templomépítésre használt föl Dávid király után ígérete szerint. Salamon élete vége, ahogy a királyok könyvéből látjuk, nem példaadó, példamutató, de egészen addig, amíg hűséges volt Istenhez, és most ezeket a részeket olvasok a Krónikák könyvében, a Krónikák második könyvében, addig Salamon élete azt mutatta, hogy volt a helyén, és hogyan használta őt Isten. A templom építésnek az egyik részét olvastam föl kihagyásokkal. A templom építést olyan szempontból vizsgáljuk ma este, hogy Isten hogyan teljesítette be az ígéretét. Ki volt ebben eszközeként Salamon király, és hogyan hajtotta végre, hogyan lehetett Isten eszköze ez az uralkodó, miért éppen azon a helyen épült fel a templom, ahol, és mi is volt a legfőbb célja a templomnak. A legfőbb cél említésénél majd a harmadik gondolatban csak néhány szempontot vetek föl, mert nagyon gazdag üzenetet bír, üzenetet jelent számunkra ez a része is majd az ige hirdetésnek. Először tehát azt vizsgáljuk, hogy a templom, a jeruzsálemi templom az Úr szolgája által épülhetett föl. Én a harmadik rész első verséhez kapcsolódóan fogom majd a magyarázatot koncentráltan elmondani. Azután Salamon elkezdte építeni az Úr házát Jeruzsálemben, a Móriá hegyen, ahol az Úr megjelent apjának, Dávidnak, azon a helyen, amelyet Dávid előkészített a jebúszi ornán szérűjén. Ha a Károliból olvasnám, ez az újfordítású Károli volt, amit hallottunk, a Károliban így olvasható, elkezdte építetni Salamon az Úr házát Jeruzsálemben, a Móriá hegyén, mely Dávidnak az ő atyának megmutattatott, azon a helyen, amelyet készített Dávid a jebuzeus ornán szérűjén. Ami a Károliban megmutattatott apjának, az újabb fordítású Károliban megjelent apjának. Az ősi szöveg állítmánya mindkét fordítást lehetővé teszi, és majd látjuk, hogy ez kedves üzenet. A lényeg, hallottuk, hogy Salamon elkezdte építeni az úrházát, és a 5. részből megtudtuk, el is végeztetett az a mű, amelyet Salamon csináltatott az embereivel. A Krónikák könyvében a templomépítés leírása sokkal rövidebb, mint a Királyok könyvében, vagy visszautalva az Ezékiel könyvében a 40. 48. részekben. És ez önmagában beszédes, mert azt akarja mutatni, hogy nem annyira az építés részletei a fontosak a krónikás számára, és emlékeztetőt annyit hagyd mondjak még el, hogy a babiloni fogság utáni Júda népének szólt először ez a kijelentés, akik Jézus születés előtt 516-ban felépítették az új templomot már. Tehát állt az új templom, amit a fogságban épp a salamoni templomot leromboltak a babiloni seregek. Ott volt már a fizikai templom, de visszautal Isten kijelentése a krónikáson keresztül, és nem a részleteket akarja, az építés részleteit, hanem az építő személyének a különböző jellemzőit inkább kiemelni. Többször olvashattuk ezekben a részekben, a Krónikák első könyve utolsó részeiben is, hogy mi mindent tett Isten azért, hogy Salamon, mint az ő szolgája, alkalmas legyen, képes és kész legyen beteljesíteni azt, amit ő megígért népének, legkonkrétabban Dávidnak. És itt emlékezzünk arra, hogy Dávid nem építhette meg az úrházát. Viszont mindent előkészíthetett, és ebben lehetett eszköz. Dávid is lehetett volna az Úr ígérete beteljesítője, de Isten másképp döntött. Dávid eszköz volt Isten kezében, az anyagbeszerzésben. Hallottuk itt a 5. részben, amikor a Szent Sátrat fölviszik az Úr házába, hogy Dávid egész élete során tulajdonképpen gyűjtött kincseket is már Isten számára, de a templom összes építő anyagát is ő szedte össze, ő gyűjtötte össze. Dávidnak jelentette ki Isten a tervrajzát a templomnak, vagy úgy, hogy olvasta a mózesi törvényt, és közben megértette Isten akaratát, vagy közvetlen kijelentést kapott Dávid, de ő kapta meg a tervrajzot. Dávid ismerhette meg az építés helyét, hallottuk, és itt emelem ki a Károli, úgy fordítja, amelyet Dávidnak megmutatott Isten. A másik fordítás, ahol Dávidnak megjelent az Úr, a lényeg szempontjából mindkettő üzenettel bír. Ahol az Úr megjelent, ott a jebuszi ornál szélőjén, ott értette meg Dávid, hogy itt mutattassék be Isten kegyelmének a legnagyobb jele majd a templom építése során. Tehát a templom építés helyét is Dávid kapta meg Istentől, és a Krónikák első könyve utolsó fejezetei részletesen szólnak arról is, hogy hogyan bátorította Isten Dávidon keresztül saját fiát, Salamont. Végig Dávidról lehetne beszélni, hogy mondjam egy másik kifejezéssel, mert Salamon Dávid fia. És Dávid fiaként az isteni ígéret szerint lett az építés elkezdője és befejezője Salamon az uralkodó. Elkezdte és befejezte a művet. Erre választotta ki őt Isten, ezért adta neki azt a hatalmas gazdagságot, apja is gazdag volt nagyon már, hiszen megvolt minden anyag, de a templom felépülése után is Isten a gazdagságával akarta jelezni, hogy milyen az ő templomépítő királya, ezért adott neki bölcsességet, amit kért is, és ezért adott neki békességet az országban. Isten az ő ígérete beteljesítése, elérkezésekor mindent készített arra, hogy felépüljön a templom. Elkezdte az építés Salamon Jeruzsálemben a Mória hegyén, ahol megjelent az Úr Dávidnak, az ő apjának, és ahol oltárt készített a jebuszi ornán szélőjén. Salamon tehát az Úr szolgájaként volt az templomépítő. Ugyanezt a szerepet töltötte be a Szent Sátor építésénél Mózes. A Mózes második könyve 40. részében találjuk a Szent Sátor elkészülte leírásánál ezt a kijelentést. A 33. versben aztán fölállítottá a pitvart, a hajlék és az oltár körül, és a pitvar kapujára föltette a leplet, így végezi el Mózes a munkát. Így végezi el Mózes a munkát. Ő volt az Úr eszköze a Szent Sátor építésénél pár száz évvel korábban. Mózesre visszatekintve látjuk ezt, és ha Salamon után előre tekintünk, amire a krónikás is mutatni akar, újra hadd mondjam, már kész a fogság utáni templom, gondoljunk Malakiás proféciájára és Ezékiel proféciáira, de éppen Malakiás proféciájából is tudjuk, hogy ennek a háznak a dicsősége, a második háznak a dicsősége nagyobb lesz, mint az elsőé, pedig a templom épület nem volt dicsőségesebb, ami fölépült a fogság után, de ezzel a kijelentéssel is Isten arra utalt, milyen dicsőséges lesz majd az a templom, amire Salamon személye is mutat, és az építés egésze, amikor Jézus Krisztus magára vonatkoztatva mondta, most olvastuk nemrégen a János evangélium a második részében, hogy az ő teste templom. Amikor megtisztította a heródesi templomot, kiűzte az árusokat, és a zsidó vezetők számon kérik őt, mutas jelt nekünk. Jézus ezt mondta, János 2.19, roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem azt. Mondának azért a zsidók, 46 esztendég épült ez a templom, és te 3 nap alatt megépíted azt? Ő pedig az ő testének templomáról szólt. Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékeztek a tanítványai, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Tehát amit Jézus kijelentett magáról, és amiről az írás szólt, azaz az Ószövetségi írás, tehát a Krónikák könyve is, meg a Mózesről szóló igék, mind-mind így együtt voltak arra segítség, hogy a tanítványok, Jézus tanítványai feltámadása után felismerték, hogy mire is gondolt Jézus. Mert testvérek, nem lehetett könnyű az akkor élő tanítványoknak, az akkor élő hívő népnek, most nem Izrael vezetőjére gondolva, az akkor élő hívőknek, hogy most már nem a jeruzsálemi templom a templom, hanem Jézus a templom, amit le lehet rontani, de 3 nap alatt megépít. És mi utána vagyunk mindennek, és tudjuk, hogy Jézus valóban Dávid fiaként, és itt emelem ki azt, hogy Dávid fia volt Salamon is, és Jézus Salamon utóda is. Dávid fiaként lett Jézus is Isten eszköze, az Úr szolgája, hogy felépüljön az a templom, aki ő. Illetve hagyd mondjam így, hogy elvégezze mindazt, aki ő volt, és amit ő tett számunkra. Jézus, amikor megfogant, megszületett, és épp a János evangéliumában olvasunk majd a legvégén, a 19. részben, mikor kimondta azt, hogy elvégeztetett, Jézus is elvégzett mindent. Salamon, nem Salamon építette a szó szoros értelmében a templomot, hiszen voltak munkatársai. De az a templom, aki Jézus számunkra, hogy senki más nem lehetett jelen, és senki más nem segíthetett ott, mindent neki kellett végrehajtani, az Atya ígérete szerint értünk. És még mindig nincs teljesen beteljesedve az, amire Isten utalni akart már az Ószövetségben is, mert a Jelenések könyve nem véletlenül használja az ezékieli profécia kijelentéseit akkor, amikor leírja az új ég és az új föld szépségét és dicsőségét, és egy csomó ígéretet idéz az Ezékiel könyve 40-től 48. részeiből a Jelenések könyve, és a 21. rész 22. versében ezt olvassuk, az aranyvárosról, a mennyei városról, és templomot nem láttam abban, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma és a bárány. Nem azt olvassuk, hogy nincs templom, hanem azt olvassuk, hogy nem olyan értelemben van templom az új ég és az új föld dicsőségében, amilyen értelemben volt az Ószövetségben, hanem hogy halljuk, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma és a bárány. Amikor tehát a templomépítés ígérete a maga teljességében beteljesedik, mert Isten mutatni akarja, hogy van az ő népe között, a bűneset után az Isten jelenléte, az Istennel való közösség lehetőség a hívő embernek és közösségnek, akkor azt mondja, az Úr, a mindenható Isten annak temploma is a bárány. János evangéliumában Jézus azt mondta, hogy az ő teste templom. Itt azt olvassuk, az Úr, a mindenható Isten annak temploma és a bárány. Itt is itt van Jézus, a bárány az ő személye. De azt akarja elmondani, hogy nincs szükség templom épületre, mert sokkal közvetlenebb az Istennel való kapcsolat az új ég és az új föld örökké való örömében. De ott is Jézusért, egyedül Jézusért. Jézus, illetve az örök üdvösség, Jézus a halál előtt is már kijelenti, az örök üdvösségben a kiteljesedett üdvösség időszaka, és közben van az újszövetségi időszak, amiben mi is élünk. És ezeket látva, amikor elgondolkoztam, döbbentem meg, hogy tényleg milyen magasztos az, amit mi tudunk, hiszen megtanultuk, hogy a hívő ember teste és a hívő nép közössége, mint közösség, az Úr temploma, a ti testetek, a bennetek lakozó Szentlélek temploma, a Korintusi első levél 6. rész vége, és ti az élő Isten temploma vagytok, a Korintusi második levél 6. rész vége. Könnyű megjegyezni, 1 Korintus 6 és 2 Korintus 6. Azt mondja, hogy Isten embere, a hívő ember, ahogy Salamon is volt az Ószövetségben, illetve Isten népének a közössége, hogy az Ószövetségben Salamon és a vele együtt munkálkodók, az újszövetségi értelemben már nem fizikai templom építése, hanem azt mondja, lelki értelemben, de valósággal a ti testetek és a ti közösségetek templom. Ezt a templomépítést ki végzi el? Ki az, aki elkezdi és elvégzi a hívő ember, mint templom, és Isten népe, mint közösség, templom építését? És nekem az első gondolatra az jutott eszembe, amikor ezen gondolkoztam, hogy a Péter levelében olvassuk is, hogy épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, mintha mi csinálnánk valamit. De olyan szép az igében, hogy nem az Isten népe építi az új szövetség értelmen a templomot. Nem azt mondja, hogy nektek kell építeni. Más jelent az épüljetek fel. Aki elvégzi, az az Úr. Tehát számunkra, amikor Jézus azt mondja magáról, hogy az ő teste templom, akkor rólunk is ezt mondja az ő eljöveteléig. A ti testetek és a ti közösségetek a lélek temploma. És ez a korintusi gyülekezethez szóló levélben különösen beszédes, hiszen a korintusi gyülekezet még a pasaréti gyülekezetnél is bűnösebb volt. Tudjuk, hogy nagyon sok hamisság volt a korintusi gyülekezetben. Mi azért nem vagyunk ennyire hamisak, remélem. De azt mondja, hogy a ti testetek templom, meg a ti közösségetek templom. Pedig a korintusi közösségben is nagyon sok baj volt. Nem mindig szerették egymást sajnos. De azt mondja, ti templom vagytok. Éppen azért kell sok mindennek megmutatkozni az életetekben. A korintusiak is elfogadták az Úr kegyelmét, elfogadták az Úr Jézus Úr voltát, kapcsolatba kerültek Jézussal, a Szentlélek és ige által, és ezért lettek az Úr temploma. És ez ránk is vonatkozik. Ezért, ami a korintusi gyülekezetnek szólt, most hagyj lesse nekünk bátorítás, vigasztalás, vagy akár intés is, az 1 Korintus 6.19-ben ezt mondja, avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatoké vagytok, mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben. Azaz lehet, hogy Isten népe nem mindig tudja azt, hogy ki is ő az Úrral való közösségében. Most tudatosan mondom is, hogy ki is. Mert itt a kép, a templom képe, az épület képe, az úrháza képe, de akikről szó van, azok húsvér emberek. Dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben. De az, hogy ez megvalósulhasson, azt kell számunkra is tehát tisztázni, és a Krónikák második könyve, harmadik rész első verse ezt emelte ki számomra is leginkább, legelőször, hogy az Úr szolgája által épült fel a jeruzsálemi templom is, és az Úr szolgája által, Jézus által épült fel az új szövetségi templom is. Mert Jézus teste is templom, és amíg nem jön el Jézus, addig ez igaz. A másik gondolat ehhez kapcsolódóan, hol épült föl? Móriá hegyén, ahol az Úr megjelent Dávidnak, Salamon apjának, vagy azt a helyet, amelyet megmutatott az Úr Dávidnak, Salamon apjának, a Jebúzi Ornán szélőjén. Tehát nem csak a személyét emeli ki az Úr szolgájának, aki által épül a templom, hanem a helyet is, a krónikás. Ez csak itt található a Krónikák könyvében. Ezekről a gondolatokról már volt szó, ezért van, akinek ez emlékeztető, vagy emlékezés, ha pedig még nem hallottuk, akkor annál inkább zárjuk a szívünkbe. Remélem, emlékszünk arra, hogy mi történt a Móriá hegyén. Akik most bólogatnak, azok emlékeznek, akik nem mernek bólogatni, azok lehet nem mernek bólogatni. De a Móriá hegye, nagyon sokszor szerepel az a kifejezés a Mózes első könyve 22. részében. Ez a hely azért kapta a nevét, mert az Úr hegyén a gondviselés, amikor Ábrahámnak nem kellett megáldozni a Izsákot, hanem feláldozhatta helyette a kost. Móriá hegye tehát az a hely, ahol Isten próbára tette az ő szolgáját, hogy milyen közösség van közte és az Úr között, kit szeret jobban Ábrahám, kinek kedvez inkább, az Úrnak vagy a gyermekének, és Ábrahám, mint kiderül, folyamatosan az Úrra tekint, benne bízik, gondoskodó szeretetéről tesz hitvallás menet közben is, mert Ábrahám az Urat szerette mindennél jobban, pedig akkor még nem is volt templom, akkor még szent sátor sem volt. De Ábrahám olyan közel volt az Úrhoz, olyan szoros közössége volt Istennel, ugye Móriá hegyén kész volt feláldozni a fiát is. Csak hogy nem kellett, mert feláldozhatott egy kost helyette, oltárt építhetett a kos számára tehát. És ezen a helyen állította meg Isten azt az öldöklő angyalt, aki Dávid bűne miatt ítélte Isten népét, az ószövetségi népet. A Sámuel könyvéből és a Krónikák könyvéből tudjuk meg, hogy Isten népe, Izrael népe vétkezett, ezért Isten engedélyével a sátán felingerelte Dávidot ellenük, megszámláltatta Dávid a népet, Isten a Dávid megítélése helyett a vétkező népet ítélte, és amikor Dávid választhatott, hogy hogyan legyen az ítélet, akkor ő inkább az Isten kezébe akart esni, ezért háromnapos dökhalál pusztított. Csak hogy az történt, hogy amikor az öldöklő angyal Jeruzsálemhez ért, és készült volna lesújtani, azaz Dávid városában, az Úr városában is, ahol majd a templom felépült Salamon által később, ott Isten megállt parancsolt az angyalnak. És Dávidot vezette Isten, hogy építsen oltárt, áldozzon rajta, és akkor nem lesz ítélet. Tehát a jebúzi ornál szírűje az a hely, ahol az ítélet helyett Isten kegyelme mutatkozott meg. Ez is olyan gyakran hallott kifejezés a pasoriti szószéken, testvérek, hogy ítélet helyett kegyelem. De ne felejtsük el, hogy Dávid könyörgött a népét, hogy Uram, inkább engem pusztíts, mert én vétkeztem. Pedig a nép is vétkezett, csak Dávid ezt nem tudhatta. Akkor és ott. És Isten angyala készült lesújtani. És mégsem lesújtott az ítélet, hanem Isten megkegyelmezett. Ez volt ez a hely, tehát a jebúzi ornán szérűje. Jogos lett volna az ítélet Jeruzsálemen is, de Isten úgy látta jónak, hogy megkegyelmez. A kegyelemért be kell mutatni áldozatot szintén. Ábrahám esetében is az áldozati állat volt, amely elpusztult Izsák helyett. Ábrahámnál is, jebúzi ornán szérűjén is áldozatot kellett bemutatni az Isten emberének, mert az Úr ebben mutatta meg gondoskodását, szeretetét, kegyelmét, hűségét, és a templomot Isten ezen a helyen akarta felépítetni. Hogy még a hely is jelezze, hogy ítélet lenne miért ítélni a népet, a királyt is, Salamont is, Dávidot is, de nem ítél Isten, mert kegyelmezni akar, de az áldozatért. És itt jutott eszembe, hogy az Úr Jézus, mint templom, az áldozat is. És az nem véletlen, hogy Jézus magáról ezt mondja, hogy ő az Isten báránya. És az se véletlen, hogy a jelenések könyvében is azt hallottuk, hogy annak temploma mindenható Isten és a bárány. De ez a bárány a jelenések könyvében a megöletett bárány. Csak itt már nem a megöletett jellemzőjén van a hangsúly, hanem az ő dicsőséges, uralkodó voltán a bárány megöletett jelző nélkül. De a megöletett bárány arra utal, amit a Korintusi második levél 5. része végén így mond az ige, hogy azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. A Galata levél 3. része 13. versében pedig az áll, hogy Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk. Tehát az ítélet, az átok, a bűn Jézuson, ez még a reménység felmutatásában is a jelenések könyvben hangsúlyos, hogy az örökké valóságban is tudhassuk mindig, hogy mit tett Isten azért, hogy az ígéretét beteljesítse, hogy ítélet helyett kegyelem legyen az ő népén. A báránynak, Jézusnak vállalni kellett az áldozat voltát. A fogságból hazatértek, amikor olvasták ezeket a sorokat, vagy hallották, tudhatták, hogy Isten nekünk is megkegyelmezett, hiszen elpusztult a templom, de már állt az új templom. Ez óriási ajándék volt Istentől, hogy lehetett megint áldozni. Jézus születése előtti 6.-5. században, amikor a krónikás megszólalt, hirdette tehát, hogy kegyelem. Isten kegyelmének a helye a templom, és nem az ítéleté. Az új szövetség értelemben az új templom a gondolatban, a ti testetek és a ti közösségetek, ez azért fontos, úgy látom az igében, hogy néha, amikor a korintusiakhoz hasonlóan talán mi is esetleg vétkezünk valamiben, és úgy érezzük, hogy lenne miért ítélni az Úrnak, és csak ugyan lenne miért. Vagy esetleg az Isten ítélete következményének a terhe sújt valakit, és úgy érzi, hogy talán az Úr elhagyott, akkor kell tudatosítani, hogy Isten nem ítéli az övéit, hiszen a templom azt jelenti az ítélet helyén kegyelem, mert Jézust ítélte. Áron vétettetek meg, mondja az ige, hogy hallottuk. Jézus végzett el mindent. Nektek semmit nem kell azért végezni, hogy az Isten kegyelme rajtatok legyen. Mindent Jézus végzett el. Mert ha ti szeretnétek elvégezni, hogy a kegyelem rajtatok legyen, akkor el kéne hordozni az ítéletet. De hát az képtelenség. És nem is kellett Ábrahámnak sem, nem kellett Dávidnak sem, és Isten kegyelme az, hogy nekünk sem. Mert Jézus végzett el mindent. A ti testetek a Szentlélek temploma, ti az élő Isten temploma vagytok, tehát azt jelenti, hogy Isten irántunk mindig kegyelmes. És amikor valakikkel találkozunk és ismerik az életünket, akkor ugyanezt kell képviselnünk. Az evangélium nem az, hogy Isten ítélni fog. Az evangélium úgy szól, hogy Isten már ítélt Jézus Krisztust. Ezért lehet a leggonoszabb gonosztevőnek, bűnösnek is kegyelmet nyernie, ha még nem ismerni az Istent. Mivel Jézus mindent elvégzett, mivel áron vétettek meg az övéi, mivel a templom kárpítja a függöny ketté szakadt, amiről itt olvastunk is, csak nem a salamoni templom kárpítja szakadt ketté, hanem a heródesi templom kárpítja, szabad az út az Istenhez. Isten népe és a hívő ember tehát a személyével, a jelenlétével és a szavaival, amikor beszél az Úrról, azt képviseli, hogy Isten nem ítélni akarja a bűnöst, hanem kegyelmes. Ez nem mond ellent annak, hogy lesz örök kárhozat azoknak, akik elutasítják a kegyelmet, akik megmaradnak a bűnben. De az evangélium, amíg él az ember a földön, a bűnös ember, az, hogy Jézus mindent elvégzett. Ezért Isten nem ítélni, hanem kegyelmezni akar a leggonoszabb bűnösnek is. És itt fontos a harmadik gondolat, és bármennyire is sok üzenet van ebben a gondolatban, itt nagyon rövidek lehetünk, mert ismerős kifejezés hangzik, hogy az Úr temploma az Úr dicsőségére épült föl. És az Úr dicsősége kifejezéshez hozzá lehet tenni, hogy az ő jelenléte dicsősége, az ő szentsége dicsősége, az ő gazdagsága dicsősége, az ő mindenek felett való uralmának a dicsősége. Ezek a jellemzők mind benne vannak a krónikás leírásában. Most maradjunk csak ennél a kifejezésnél tehát, hogy az Úr temploma az ő szolgája által, azon a helyen, ahol az Isten kegyelme nyilvánul meg, és nem az ítélete, mert ott van az ő dicsősége. Hallottuk, hogy betöltötte a köd az Úr templomát megtelt köddel, papok nem tudtak megállni a szolgálatjukban a köd miatt, mert az Úr dicsősége töltötte be az Isten házát. Ugyanezt történt a Szent Sátor elkészülésénél is. Mózes elvégezte a munkát, és utána azt olvassuk, hogy az Úr dicsősége mint köd betöltötte a szent sátrat. Itt a szent sátor bekerült a templom épületbe, a szent láda a kérubok szárnyai alá, és az Úr dicsősége töltötte be az Isten házát. Ha valaki volt vasárnap az Isten tiszteleten, a keresztelőn is hangzott el erről pár gondolat, hogy az Isten házát betölti az Úr dicsősége. Most olyan szempontból hangsúlyos ez a kijelentés itt az ötödik rész végén, az eddigiek fényében, hogy Isten dicsősége töltötte be Jézust is, és Isten dicsősége tölti be a hívő ember és a hívő közösséget is. Ezért épül a templom. Isten jelenlétének a dicsősége azért fontos, meg az ő szentsége, az ő gazdagsága és uralma, mert például a kérubok, amelyeknek a leírásánál kiemelte, hogy a kocka alakú szentek szentjében faltól falig ért a két kérub szárnya egymás mellett, ezért betakarta a szent ládát a kérub, mindkét kérub a szárnyával. Azaz, Isten szentsége, uralma, jelenléte, az isteni gazdagság, szépsége, méltósága, ott a kérubok szárnyi alatt levő szent láda központja szempontjából. Isten itt uralkodik, Isten itt van jelen az ő népe között. Az ő isteni gazdagsága innen árad ki népe számára is, és az egész földre. De ezek a kérubok azt hirdetnék először is, hogy Istenhez nem lehet oda menni a bűnösnek. Kérub a lángoló pallossal állja el az útját az Éden kertjének, hogy Ádám Éva ne mehessen vissza. Tehát a kérub távol akarja tartani a bűnöst Istentől. De a templomban azt akarja hirdetni, hogy a szent ládán is, hogy mégis lehet jönni a bűnösnek, mert Isten jön közel, mert van áldozat. A kérubok tehát az Isten jelenlétét, szentségét, gazdagságát, uralmát hirdethetnék úgy is, hogy nem jöhet a bűnös, és mégis jöhet. Tehát meg kell aláznia magát a legszentebb hívőnek is, amikor arra gondol, hogy én nekem közösségem lehet Istennel. De a kérubok hirdetik az isteni uralmat. Ezékiel proféciában, Jelenések könyvében is. Isten mindenek fölött uralkodik. Nekünk nem egy szegényes kis királyunk van, hanem a királyok királya is az uraknak ura. Mert ezek a kérubok Isten jelenlétének a közelségét igazolják. És mikor Jézusról mondja az ige, hogy láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal, akkor Jézusra vonatkoztatja ezt az ige. És ez teljesedik ki majd a mennyei, illetve jobban mondva, az új ég és az új föld örök dicsőségében. És mi van közte? A hívő ember és a hívő közösség is az Isten jelenléte, szentség, gazdagsága, uralma, dicsőségét hirdeti? Ezt mondta a korintusi levélben az ige, hogy avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma? Dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben. Nem azért, hogy azzá legyetek, akik vagytok, hanem mivel azok vagytok, ezt tudhatjátok, ezért dicsőítsétek. Tehát mutatkozzon meg az Isten dicsősége, akihez tartoztok, az ő jelenléte, az ő szentség az életetekben, ahogy Jézus életében is. És számomra a Krónikák második könyve, harmadik rész, első verse, ahol Salamon építése, elkezdéséről az ige, az ott lett hangsúlyossá, hogy az Isten dicsőségének a megnyilvánulása a hívő ember életében csak egy módon lehet. Ahogy Dávid életében, Ábrahám életében, vagy Salamon életében, hogy elvégzi azt, amire az Úr szánta, azaz engedelmeskedik. Az Úr dicsőségének a valósága bennünk az engedelmesség során. Ez ilyen egyszerű. Aki engedelmes az Úrnak, annak az életében látszódik, milyen szent, milyen valósággal jelenvaló, gazdag, és milyen hatalommal bírva az Isten. Jézus is ezt élte meg. Atyám, dicsőítettelek a földön, én elvégeztem azt a munkát, amit rám bízta, hogy végezzem. Az evangélizáción is hallottuk, hogy több alkalommal, és hogy milyen egyszerű hétköznapi tettekben vitte ezt végbe az Úr Jézus. Dávidról is azt mondja az ige, hogy tökéletesen követte az Urat, Salamonról a végén nem ezt mondja. Ő a végén nem volt engedelmes. Fölépítette a templomot, ott volt az épület, de már nem csak az Urat imádta és szolgálta. Dicsőítsétek az Istent a ti testetekben, ez olyan szövegkörnyezetben van a Korintusi első levél 6. részében, ahol előtte arról beszél, hogy nem mindegy, hogy mit teszik a hívő ember. Az eledelek a hasnak vannak, a has az eledelnek. De vigyázzunk, hogy nem minden használ, ami szabad. Illetve beszél arról is, hogy őrizkedjetek a paráznaságtól, tehát a házasság szentsége, a tisztaság megélése a leghétköznapi formában. A Korintusi második levél 6. részében a közösségre nézve pedig akkor beszél erről, mikor azt mondja, hogy Istennek és a bálványoknak nincs egymáshoz semmi köze. Nem lehet az Isten népe közösségében bálványimádás, bármilyen formában is. Az engedelmesség szó azért kedves nekem, mert ez az Istenben bízó hívő embernek a leghétköznapibb cselekedetét igazolja. Engedelmes. Salamon, emlékszünk, ezért kérte a bölcsességet, hogy Istenem, tudjak engedelmeskedni annak, amire elválasztottál engem. Jézus ezért kért segítséget az atyától, imádságban újra meg újra szükség volt rá. A Krónikák könyve a folytatásban bemutatja, hogy Júda királyai közül kik engedelmeskedtek és kik nem. Kik képviselték az Isten dicsőségét az engedelmességgel, és kik hoztak szégyent az Úrra. Eszembe jutott a Tűzszekerek filmjéből az a misszionárius, ő azt mondta, hogy az olimpiára készülve is, mert az olimpián is azért akar futni, hogy Isten dicsőíthesse a futásával. De amikor kiderült, hogy vasárnap vannak az előfutamok, akkor úgy látta helyesnek, hogy akkor a nem futásommal dicsőítem meg az Istent, és vállalta azt, hogy akkor nem futok. Akkor jöjjön a szégyen, a megszégyenítés, a megszégyenülés, de én ragaszkodok az Úr törvényéhez, amit helyesnek látok, mert ez az Úr akarata. Aztán mégis futhatott. Futással dicsőítette az Istent. A templom az Úr dicsőségére, Isten népe, Isten embere engedelmessége által. Segítsen az Úr bennünket, hogy Ábrahámhoz és Dávidhoz, illetve az engedelmes Salamonhoz hasonlóan, de még inkább az Úr Jézus váltságáért és az ő személyre tekintve, valóban éljük meg személy szerint is, és mint közösség azt, hogy az Úr temploma lehetünk. Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, ti az élő Isten temploma vagytok. Imádkozzunk. Magasztalunk azért, mennyei atyánk, hogy te állítod rólunk, hogy a Szentlélek templomai lehetünk, mint hívők és mint közösség. És köszönjük, Úrunk, hogy ez akkor is igaz, amikor néha nem érezzük méltónak erre magunkat, vagy éppen szégyent hozunk rád. Bocsásd meg, kérünk, amikor nem arra néztünk, aki te vagy, a veled való közösségre, hanem más lett fontossá. Bocsásd meg, kérünk, amikor szégyent hoztunk rád. Bocsásd meg, amikor vétkeztünk ellened. De köszönjük, Urunk, hogy most is abban erősítettél és vigasztaltál, hogy a bűnbocsánat, a szabadítás készen van, mert Jézus elvégzett mindent. Köszönjük azt a csodát, ami majd az örökké valóságban ránk is várhat, hogy a mindenható Isten az Úr, és a bárány lesz a templom. Köszönjük, Urunk, hogy ennyire szoros közösségben lehetünk majd akkor is ott veled. És áldunk, hogy már itt és most is mégis valóságos szent közösségben lehetünk. Kérünk arra, hogy a munkahelyen, a családi közösségben, itt a gyülekezetben is mutassuk, hogy kik vagyunk a te számodra. Áldunk téged, hogy Jézus Krisztus, mint példa is lehet előttünk. Mi szeretnénk, Urunk, mindent elvégezni, ami a mi engedelmességünk része. De megvalljuk, hogy magunktól nem tudunk engedelmeskedni. Könyörülj rajtunk, hogy bízunk benned. Olyan szomorú Salamon élete végét látni, de Urunk, köszönjük, hogy nem kell azt követnünk. Urunk, mi szeretnénk téged szeretni mindennél jobban, mint Ábrahám is tette. Kérünk arra, Urunk, legyél azokkal a testvéreinkkel, akik betegágyon fekszenek, vagy akik halálos betegek is talán, és úgy érzik, hogy nem tudják, hogy miért élnek még mindig. Addulunk, hogy dicsőíthessenek téged a betegágyon fekve is, láthassák ennek a szentségét, áldását. De adj nekik gyógyulást, Urunk, ha akarod. És kérünk téged azokért, akik ennek az életnek a terhei, nyomorúságai alatt nyögnek, és nem látják, hogy mi dicsőítene téged a hétköznapokban. Add, Urunk, hogy láthassuk a te népedként, ma élő népedként, hogy minden téged dicsőíthet. Segíts engedelmeskedni neked. És kérünk azért, Urunk, könyörülj meg népünkön is, add, hogy a népünk számára az örömhét, az evangéliumot képviselhessük. Adja mi népünknek jövőt, hozzátérést, vezetőinknek is te adjál, Urunk, kegyelmet. Segítsd őket, kérünk. És hallgass meg most a csendben elmondott imádságunkat is szent nevedért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A 150. Zsoltárt énekeljük mindhárom versével. Arra buzdítjuk egymást, hogy dicsérjétek az Urat, áldjátok az ő szent voltát, és a végén mondjuk majd azt is, dicsőség Istennek. Amen. Kérjük az Úr áldását, testvérek! Boldog nép az, amelynek Isten az Úr, a nép, amelyet örökségül választott magának. Amen.